A programra szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, a szervezők, azaz a Sátoraljaújhelyi Római Katolikus Főplébánia tagjai és a Hegyközi Karizmatikus Megújulás tagjai is. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak itt a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány döntést hoz arról, hogy Ferenc pápa temetésének napját nemzeti gyásznappá nyilvánítja. Mondta a pápa halálhíre után Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. Ez megfelel a hagyományoknak és kifejezi a nemzet háláját, a Szent Atya iránt és a nemzet gyászát. A KDNP elnöke kifejtette, megrendülten értesült a Szent Atya halálhíréről. Magyarország hálás lehet Ferenc pápának, nem csak a katolikusok, hanem minden magyar, hiszen háromszor is fölkereste a magyarságot. Nemzeti kegyhelyünkre Csíksomjóra jött el, erdélyi látogatása során, majd Budapestre az eukarisztikus kongresszusra, később pedig egy apostoli látogatásra, Magyarországra, idézte fel. Semjén Zsolt a Szent Atyát a béke emberének nevezte, aki mindent megtett a békéért. Magyarország kormányának elkötelezettsége a béke iránt találkozott az ő béke törekvéseivel. Mindenben támogatta azt, hogy végre béke legyen, és a fegyverek helyett a diplomácia vegye át az események irányítását. Ferenc pápa jezsuitaként szemlélte a világot, és mindent igyekezett jobbá, teljesebbé tenni, mondta Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes a Magyar Távirat irodának, a hétfőn elhunyt Ferenc pápát méltatva. Sajgó Szabolcs kiemelte, a Szent Atya igyekezett mindent úgy tekinteni, mint ami Isten kezéből jön. Értékelése szerint Ferenc pápa két lábbal a földön állva és nagy alázattal vállalta a feladatokat, amelyeket a világegyház rót rá. Jól lehet, Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója, kifejezetten azt kérte a rendtagoktól, hogy ne vállaljanak vezető szerepet az egyházban, ha csak nem az engedelmesség kényszeríti őket erre. Ferenc pápa így az engedelmesség jegyében vállalta az érseki szolgálatot, majd a katolikus egyház vezetését. Ferenc pápa az egyház tanítását nem felszínesen, nem csak a formák szintjén, hanem a szíve szerint értelmezte. Sajgó Szabolcs felidézte, a Szent Atya magyarországi látogatása során találkozott a magyar jezsuita rendtartomány közösségével, és személyes, bensőséges beszélgetést folytattak. A világ vezetői, köztük az amerikai elnök és európai politikusok is búcsúztatták Ferenc pápát. Donald Trump elnök saját közösségi oldalán nyilvánított részvételt. Az orosz elnök a katolikus és az ortodox egyház közötti párbeszéd előmozdításában játszott szerepét méltatva fejezte ki részvétét Ferenc pápa halála miatt. Az olasz miniszterelnök szerint a pápa megváltoztatta a béke irányát. A francia elnök azt mondta, a katolikus egyházfő mindig a legkiszolgáltatottabbak és a leggyengébbek oldalán állt. Friedrich Merz német kancellárjelölt közösségi oldalán azt írta, a hívek Ferenc pápára fáradhatatlan elkötelezettségéről fognak emlékezni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint, Ferenc pápa a katolikus egyházon messze túl is emberek millióit ösztönözte, alázatával és a leginkább rászorulók iránti szeretetével. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai április 23-án szerdán este 18 órától közösen mutatnak be Szentmisét Budapesten, a Szent István Bazilikában, az elhunyt Ferenc pápa lelki üdvéért. Az eseményre a katolikus hívőket és minden jó szándékkal érkező embert várnak. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közleményében úgy búcsúzott Ferenc pápától, mint aki krisztusi szeretettel fordult a teremtett ember és a teremtett világ felé. A névválasztása pedig utalva Assisi Szent Ferencre meghatározta pápaságának lelkületét. Az amerikai elnök szerint Oroszország és Ukrajna már ezen a héten békét köthet. A Wall Street Journal értesülése szerint Ukrajna nem csatlakozna a NATO-hoz. A béketervben elismernék a Krím orosz annektálását, de a 4 kelet-ukrajnai megszállt megyéjét nem, viszont nem kérnének csapatkivonást. Elutasít minden Kína ellen irányuló gazdasági megegyezést a pekingi kereskedelmi minisztérium. A tárca azokra az értesülésekre reagált, amelyek szerint a Trump kormányzat a kereskedelmi tárgyalásokon nyomást gyakorol más országokra, hogy korlátozzák a Kínával folytatott kereskedelmüket. Végül az időjárásról. Ma sok napsütés várható gomoly felhőképződéssel és fátyol felhőkkel. Napközben helyenként záporok, zivatarok alakulnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy vessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból. Születés és feltámadás. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése. Igent mondani Mária mosolyával. Molnár Rita a nevelőszülői hivatásról. Csillog-e a szemedben az életöröm? Beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel. Passióktól a messiásig, Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
feltámadt Krisztus valóban feltámadt. Április 22-én kedden jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. Köszöntöm ezt a mai napot is. Köszöntlek mai nap, igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, a gyászban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magukat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt. Amen. A nap napindító gondolatát Ferenc pápától választottam. Ő a következőképpen fogalmazott. Megtanultam, hogy milyen fontos látni a nagyot a kis dolgokban, és a nagy dolgokban is foglalkozni a kicsinységekkel. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Köszöntjük a Csillákat és a Noémiket, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. A Csilla írói névalkotás a Csillagszóból. A Noémi pedig héber eredetű név, jelentése gyönyörűségem. Isten éltesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat. Jelentős a mai nap még abból is, hogy a mai napon április 22-én van a Föld napja. Magyarországon 1990 óta emlékezünk erre a környezetvédelmi világnapra. Napköszöntő című műsorunk folytatásában pedig javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal várjuk önöket egészen 14 óráig. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően stúdióbeszélgetésre kerül sor. Már itt ülnek velem a stúdióban kedves vendégeim, Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri plébános és Szedmák Zoltán, Miskolc Vincenti káplán, akik köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat, és mi másról is beszélgethetünk a mai nap és a előttünk álló közel egy órában, mint a tegnapi napon 88 éves korában elhunyt Ferenc pápáról, életéről, jelentőségéről, üzenetéről egy méltó műsort szeretnénk az emlékének állítani. Hamarosan tehát ezzel folytatjuk a Szent István Rádió műsorát. 9 óráig tart majd a beszélgetésünk, akkor híreket mondunk, és ezt követi Tudományról, Kultúráról mindenkinek című magazinunk. Ebben a mai műsorban a kutyáké lesz majd a főszerep. Elsőként az ősi magyar kutyatípusokról lesz szó, és a folytatásban Bozók Ferenc atya olvassa fel a kutyákról írott esszéjét. Ajánlunkban most hallgassuk Céher Györgyöt, az archaikus kutyatípusok kutatóját, aki mi másról is beszélhetne nekünk, mint a magyar kutyafajtákról.
Csak mondjuk azt, hogy 1700 valamennyiben megkérdeztünk volna egy pásztort, hogy neki milyen fajtájú kutyája van, akkor nem a mai fajta fogalomra válaszolt volna, hanem azt mondta, hogy hát vannak nekem ilyen kopacok, ilyen sinkuránok, ilyen-olyan kutyák, tehát elmondta volna, hogy milyen szerűek azok a kutyák, hogy milyen feladatuk van, például a puliszó, az a forgatva terelést jelentő kifejezés, az inkább a terelőhajtó kutyáknak a munkáját írta le, mint azt, hogy milyen küllemű az állat.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokai hullámhosszán kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól. Ennek elején Ternyák Csaba egriérsek húsvét vasárnapi prédikációjából idézünk, majd Kozma Attilát, a Miskolci Balett művészeti vezetőjét kérdezzük a Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál programjairól. Adásunk végén pedig Bán János írói nevén Bán Mór, a Hunyadi regénysorozat írója beszél. Következzen most rövid ajánlónk, amelyben Ternyák Csaba egriesek szentbeszédéből idézünk.
Hitünk szíve közelben a meghalt és feltámadt Krisztus, írja Ferenc pápa a Szentlélek megnyitó hullájában. A keresztségben ugyanis megkapjuk annak az új életnek az ajándékát, amely áttöri a halál falát, és a halál átjárulva teszi az örökké valóság felé.
Törökszent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra között napról napra és térkép című összeállításaink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban az Angyalok a függöny mögött drámakötetről és az abban megjelenő hősökről, például Szent Imréről, Boldog Sándor Istvánról és Erkel Ferenc nagy szerelmének megszületéséről is beszélgetünk majd a szerzővel. A folytatásban pedig a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását folytatjuk tovább, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgetnek. Műsorunk befejező részében szó lesz a miskolci Avasi Arborétum következő eseményéről is. Most Simon Pétert, a Duna Autó ZRT műszaki igazgatóját hallják.
Én nem gondolom, hogy 10 év múlva túl sok önvezető autó lesz, de ebben tévedhetek. Amivel viszont biztos vagyok, hogy az újonnan vásárolt autók mindegyikében lesz villamos hajtás, tehát hogy ez egészen biztos. És amit ma háromszor is elmondtam, az a nagy kérdés, hogy egyébként a villanymotorhoz az energiát mi fogja adni. Én azt gondolom, lesz benne egy hagyományos elektromos akkumulátor. Én a hidrogént nem látom, hogy ilyen hirtelen ilyen nagyot tudna terjedni. És én azt látom, hogy valószínűleg lesz benne valami belső égésű erőforrás, mert egész egyszerűen nem lesz mindenhol jó az elektromos autó, de ebben tévedhetek, és ez nem jó vagy rossz kérdése, hanem egész egyszerűen ez egy műszaki kérdés.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása. Ebben pedig Baracsi Katalin internetjogásszal beszélget majd Pécsi Krisztina. Következzen most egy rövid részlet a műsorból.
Ki lehet találni projekteket, és ezekkel a projektekkel az iskolák pályázhatnak, amiben helyet kap az irodalmon, a történelmen át, a biológia. Én az elmúlt évek során annyi különböző és kreatív megoldást láttam, hogy egy iskola hogy mozgósítja a csapatát. Ebben benne van az is, hogyha nem az iskola, vagy nem csak az iskola szervez, akkor a ráérő szakembereket is meghívják egy-egy intézménybe, és ilyenkor ők is, így én is közvetlenül tudtam a diákokkal beszélni.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deri Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. Ajánlunk következik most a műsorhoz.
Megjegyzem lelkipásztorként, hogy Európa ma újra misszionálandó terület, tehát missziós terület, tehát nálunk is fontos a liturgikus szakemberek bevonása a bizonyos változásokban. Ezt a Magyar Püspöki Konferencia a liturgikus bizottságával mindenkor próbálja megtenni.
11 órakor híreket mondunk, és ezt követi Cseperedő című adásunk, amelyben a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről hallják majd Sipos Gál Eszter óvodapszichológust. Következzen most rövid ajánlunk.
A másik, ami még sokat segíthet, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy ilyenkor a gyerekek visszacsúszhatnak egy korábbi fejlődési szakaszban. Egy olyan gyerek, aki már régóta szobatiszta, újra bepisilhet. Illetve sokszor produkálhatnak olyasmit, ami ilyen csecsemőszerű viselkedés, hogy ők is kapnak figyelmet. Na, ilyenkor nagyon észnél kell lenni.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Turmezei Erzsébet Húsvét után című költeményét mondja el Dér Gabriella színművésznő. Déli 12 órakor a harangszót követően a Mennynek királyné asszonya kezdetű imádságunkat imádkozzuk majd itt a Szent István Rádió egri stúdiójában munkatársaimmal együtt, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádiókészülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Boldog Ceferino cigányvértanú életéről beszél majd dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Csillákat, Noémiket és a ma születésnapjukat ünneplőket, és ma is fellapozzuk majd a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig zenei összeállításunkban Cherubini C-moll requiemje hangzik el, előadja a tokiói Musashino Zeneakadémia énekkara és szimfonikus zenekara. Az adást Vasári Bernadett készítettem.
Nos ennyit előjáróban, kedves hallgatóink, további műsorkínálatunkról részletes műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak. Ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen kedves stúdió vendégeimmel hamarosan visszatérünk, és ahogy ígértem a műsorajánlóban, Ferenc pápára emlékezünk, róla beszélgetünk majd. Most azonban szóljon stílusosan a köszöntő zene, amely nem lehet más a mai napon, mint egy másik pápa szép éneke. Szent II. János Pál pápa Abba Páter című felvételét hallgatjuk meg, és ezzel a felvétellel köszöntjük ezt a mai napot.
Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, Santi dice tu, nomen tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, che dimitte nobis debita nostra, sicud et nostri vittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégeimet, Csizmad István atyát, Csizmadia István atyát, az Egri Bazilika plébánosát, Szabó József atyát, Miskolc Diós Győri plébánost, és Szedmák Zoltánt, Miskolc Mindszenti káplánt. Köszönöm szépen, kedves atyák, hogy elfogadták a meghívásomat. Isten hozta önöket rádiónk Egri stúdiójában.
Köszönjük
a meghívást.
A tegnapi napon 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa, a mai napon pedig ráemlékezünk, róla beszélgetünk, életéről, jelentőségéről, üzenetéről. Kérem, engedjék meg, hogy egy rövid életúttal és életrajzzal kezdjem a beszélgetésünket. Az olasz és argentin felmenőkkel rendelkező teológus pap 1936. december 17-én született Buenos Airesben, és a Jorge Mario Bergoglio nevet kapta. Fiatal korában vegyésztechnikusi végzettséget szerzett, azonban már 22 évesen a jezsuita rendben kezdte szolgálatát teljesíteni. A krisztusi korban járt, amikor 33 évesen pappá szentelték. Az irodalom és a filozófia iránt is lelkesedő Ferenc pápa 1979-ig az argentin jezsuita rend tartomány főnökeként dolgozott, később segédpüspök, majd püspök lett belőle. Miután elődje a 16. Benedek néven ismerté vált pápa egészségügyi problémákra hivatkozva lemondott, 2013. március 13-án a katolikus egyház legfőbb vezetőjévé választották. A Ferenc pápa név választásával Assisi Szent Ferenc előtt kívánt tisztelegni. Ferenc pápa úgy döntött, hogy megtartja a püspökké szentelésekor választott címerét, és korábbi jelmondatát is megőrizte, miszerint megkönyörült és kiválasztottam. Ez volt az ő jelmondatam. Nos, ennyi bevezető után Csizmadia István atyához, az Egri Bazilika plébánosához fordulok. Kedves atyám, önnek milyen emlékei vannak Ferenc pápával kapcsolatosan? Ha azt a kérdést teszem fel ön felé, hogy mit jelentett az ön számára az ő pápasága, akkor mit válaszolna erre a kérdésre?
Az első emlék mindjárt a megválasztásának bejelentéséhez kapcsolódik, mert zarándokúton voltunk a gyöngyösi plebánussal, meg a káli plebánussal, és a rádió hullámhosszán keresztül hallgattuk, és meg is álltunk, hogy tüzetesen és részleteiben is hallhassuk a hírt. Ez volt az első találkozás vele ilyen távolból. Közelebbi találkozás személyes a részemről nem volt vele, mert akkor sem, amikor itt volt a magyarországi eukarisztikus kongresszus lezáró szentmiséjén, meg a látogatása akkor sem, 23-ban sem tudtam részt venni a programokon, de viszont nagyon sokszor hallottam, hallgattam a Vatikáni Rádió közvetítésén keresztül, meg a egyéb híradásokat is, és nagyon sokszor úgy örömmel hallottam, hogy a híveknek főként a vasárnapi urangyala imádkozása után, vagy előtti buzdításaiban a keresztségre hívta fel a figyelmet. Többször említette a jelenlévőknek, hogy milyen nagy ajándék a keresztény ember számára ez a szentség, és hogy mindenki kérdezze meg, aki még nem tudja a keresztelésének a dátumát, hogy legyen ünnep a keresztelés napja számára, hogy ne csak a születésnapjainkat, vagy házassági évfordulót, vagy egyéb eseményeket ünnepeljünk meg, hanem pont a keresztség szentségében való részesülésünket is, és ezt sokszor ismételte, látszott, hogy ez egy fontos szívügye, hogy a keresztség szentségének csodálatosságát a szívünkbe ültesse. Aztán a másik, amit szeretnék kiemelni vele kapcsolatban, az, amit a elmúlt napokban is, mármint úgy, hogy tegnap is a médiákban mindenütt lehetett hallani a róla szóló értékelésben, hogy mindig a békét hirdette, a békéért emelt szót, a szenvedőkért, a háború sújtottakért való imádkozásra hívott, és minden olyan tevékenységre, amely előmozdítja a megbékélést, a kiengesztelődést, és ez egy olyan üzenet részéről, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk szívébe, én szívembe is úgy beleültetődött. Aztán azt hiszem, hogy mindannyian emlékszünk a pandémia időszakában arra az eseményre, ami ugyancsak bejárta az egész világot, a közvetítés, vatikáni közvetítésen keresztül, a Szentpéter térről, az a megrendítő imádkozás, amit ott egyedül ő a üres Szentpéter téren mindannyiunk nevében, mindannyiunkért, a szenvedő emberért, a bajban lévőért, az elhunytakért, a járványban áldozattá válókért, épp úgy, mint a megszüntetéséért, dolgozókért és tevékenykedőkért végzett, mondott, felhívott, és ez annyira közel hozta, azt hiszem, minden ember szívéhez az ő alakját, hogy szívesen emlékszünk és emlékeznek vissza mások is ezekre az eseményekre. Tehát három ilyen kis epizód azt, amit én szerettem volna megemlíteni vele kapcsolatban, és hát természetesen az, amit újból és újból szinte minden beszédjének a végén kért, hogy imádkozzatok értem. Mert hitt abban, hogy a imádság az egy olyan erő a keresztény ember számára, ami az együvé tartozásunkból fakadóan az Isten kegyelmét közvetíti. És hát most, amikor már nincs közöttünk, akkor különösen is akarjuk ezt a kérését teljesíteni. Most már a örök boldogságáért és a mennyei dicsőségben való részesüléséért szálljon és száll mindannyiunk szívéből az imádság.
Ön az Egri Bazilika plébánosaként is tud arról nyilatkozni, hogy a bazilikában, gondolom, több szentmisét is bemutatnak majd az ő lelki üdvéért. Teszem fel ezt a kérdést azon apropóból, hiszen a bazilikából szinte minden nap kivétel nélkül közvetítünk szentmisét. Ezt megelőlegezhetjük, hogy lesz ilyen szentmise.
Lesz, de már múlt időben is mondhatom, mert tegnap, amikor meghallottuk a halálhírét, akkor már a 10 órakor és a 11:30-kor kezdődő szentmisét is érte ajánlottuk föl. Nem volt más mise szándékunk, és már a érte végzett fohászkodásba belekapcsolódott a bazilika, és hát azt hiszem, hogy ezt fogjuk folytatni természetesen, és máskor is, amikor a szentmiség fohászait mondjuk itt a temetésig terjedő időszakban, ma reggel is így volt, külön fohászsal emlékeztünk meg róla, és ezt tesszük a temetés egészét egy temetésig tartó napok folyamán is.
Csizmadia István atyának, az Egri Bazilika plébánosának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Most elengedem önt, mert hogy más dolga van, és szolgálata elszólítja. De köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a Szent István Rádió Egri stúdiójába. Köszönöm még egyszer.
Lehetőséget.
Isten áldja, viszont hallásra. És kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a beszélgetést, mert hála jó Istennek, itt vannak stúdió vendégeim, és nem maradok egyedül a stúdióban, hiszen, ahogy említettem is, Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri plébános és Szedmák Zoltán Miskolc Vincenti káplán a folytatásban beszélgető társaim lesznek. Kedves Józsi atya, először hozzád fordulok. Oly sok mindent megemlíthetünk Ferenc pápával kapcsolatosan, talán kezdjük ott, hogy ő egy olyan pápa volt, akit az egész világ szeretett. Ő a szegények pápája volt. Ez már majdnem, hogy a legislegelső pápa választása utáni első mondatokban megmutatkozott.
Hát ő is nevezhetjük, hogy az irgalmasságnak volt a pápája, és persze bele tartozik a szegényekkel való foglalkozás. meg nem csak a szegényekkel, mindenki, aki a perem területen van. Tehát ő különösen kiemelte a szegényeket, vagy bármilyen bajban szenvedő emberekkel való foglalkozást, itt külön kiemel most a háborúknak az áldozatait, a háborúk ellen nagyon, nagyon határozottan fellépett az ő szavaiban, akkor felajánlotta Oroszországot, Ukrajnát, Szűz Mária szeplőtelen szívének, ahogy annak idei II. János Pál pápa imádkozott, és hogy felajánlotta az egész világot, felajánlotta akkor is Oroszországot a fatimai szűzanyának a kérésére, és maga a jelmondata is az a megkönnyörült és kiválasztotta. És 2016-ban meghirdette az irgalmasságnak a szent évét, ez egy rendkívüli szent év, most is ez van 25 évenként, ez egy rendkívüli időpontban, és hogy az egész életét gyakorlatilag ez végig kísérte, a szegényekkel, a periférián valókkal való foglalkozás, akkor például ilyenek, hogy beelment a börtönbe, ott megmosta nagycsütörtökön néhány rabnak a lábát, amilyet előtte ilyen nem volt példa. Akkor az egyszerűsége is, tehát hogy sokszor itt a protokollt úgy áthúzta, és hogy meg is lepte itt az őröket is, meg a többi embert is, hogy oda ment az emberekhez, vagy amikor megválasztották pápának, még ő ment vissza a szállodába is kifizetni. Ezek ilyen apró dolgoknak tűnnek, de az egész lelkiségét kifejezi. Egyrészt, hogy nem csak a katolikus egyházban, de különösen, akik nem hívők, vagy úgymond a világ fiai szemében is, az ő közvetlensége, meg ez az irgalma szív, amit közvetített, az volt, ami nagyon vonzó számukra, akkor ez a közvetlenség nem volt benne ezek fajta ilyen feudális, vagy ilyen ezek a régi középkori attitűdök, ami akár egy főpapra is vonatkozhatott, hanem közvetlen emberekkel, ahogyan beszélgetett, hogy közelengedte magukhoz, akár betegeket, szenvedőket, vagy bárki más is, a világ ezt nagyon értékelte. Hogy valaki hiteles, tehát látszik, hogy radikális, amit tanít, és hogy a nem hívők is, vagy akik sokszor az egyház ellenségeinek mondják magukat, ők is tisztelettel nyilatkoznak most is róla így a halál után, meg közben is, tehát hogy ilyen szeretettel fordulnak felé, de ez a közvetlenség, az irgalmasának az üzenete, amit ő közvetített.
Elmondhatjuk, hogy egy nagybetűs ember volt ő, a szó minden értelmében. Ferenc pápa Laudatio Si, azaz Áldott légy című művében és könyvében is ír a teremtett világról, a földről, ahol az emberek élnek. Én ezt a kérdést most tudatosan teszem fel felétek, mert a mai napon a Föld világnapján különösen is aktuális erről beszélnünk. Fontos volt számára a teremtett világ védelme, és ezért is számtalanszor fel is emelte a hangját.
Hát maga a névválasztás is, hogy Ferenc, ami előtte nem volt a pápák sorában, azt hiszi Szent Ferencre utal, tehát nagyon erősen hangsúlyozta az ő lelkiségét. Eleve a szegénység, a szegényekkel való foglalkozás, másrészt pedig az idézet is tulajdonképpen Szent Ferenctől van, és hogy a teremtett világ szépsége, és hogy Szent Ferenc is itt akár a naphimnuszban is, vagy a ő lelkiségében is megjelenik a teremtett világnak a szépsége, ezt akarta kihangsúlyozni, de nem csak ilyen költői módon, hanem hát láthatjuk azt, hogy a klímaválság most már egyre erősebben jelentkezik, tehát most már tárgyalások vannak arról, hogy ez a felmelegedés, meg hát mi is érezzük ennek a következményt, hogyan változik meg az időjárás, és ebben az irányban is nagyon erősen úgy harcolt, de hát nem csak úgy, hogy kicsit úgy figyeljünk oda jobban, hanem ez már a politikai, gazdasági szinten, tehát a legmélyebb gyökerek szintjén kell ezen változtatni, és hát az a felelősség, hogy a világ az az Istennek a teremtés, az Isten teremtett az egész világot, benne az ember, ránk bízt, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, és nekünk kötelességünk ezt az ajándékot egyrészt úgymond megőrizni, másrészt pedig az Isten dicsőségére használni, és vigyázni a visszaélésekkel, mert azt is megfogalmazta ebben a dokumentumban, hogy az elszegényelésnek egyik oka pontosan ez a kizsákmányolás, meg a teremtett világgal való visszaélés. Tehát nem csak ez a környezet szennyezésben jelentkezik meg, és persze itt csak idézőjelben mondom, hanem tulajdonképpen kihat arra is, hogy egyre több szegény lesz, és egyre nehezebb sorsban lesznek, tehát ilyen szociális vonatkozása is van ennek a témának, és hogy emellett sokszor el is ment ilyen klímakonferenciákra is felszólalt, tehát ebben a dokumentumon kívül is, meg többször megszólalt, tehát nagyon hatékonyan fellépett a természetvédelemnek az ügyében.
Különösen tisztelte és szerette a szűzanyát, méltó utódja volt ezáltal Szent II. János Pál pápának, hiszen minden külföldi útja után a Santa Maria Maggiore templomba ment, ahol imádkozott a szűzanyához, köszönetet és hálát adott neki. Végakarata szerint majd ebben a templomban is temetik őt el. Szűzanya tiszteletéről is beszélnünk kell. Nem lehet róla eleget beszélnünk, hiszen a boldogságos Szűz Mária számunkra különösen fontos, és számára is az volt.
Így van, tehát minden külföldi útja előtt és után megjelent ebben a bazilikában, sőt, ha jól emlékszem, már pápa választása utáni napon is ellátogatott ebbe a bazilikába, ami már egy ilyen jelzésértékű volt, hogy milyen irányban akarja továbbvinni az egyházat, és bízott abban, hogy az Úristen segítségén túl Mária anyai gondoskodásával akarja irányítani az egyházat, hiszen anyaszent egyház, és tudta, hogy szüksége van egy olyan anyára, aki állandóan segíti, aki védelmezi ezt az egyházat, aki védelmezi az ő pápaságát, segíti őt ebben, és ennek jeleként mindig elzarándokolt, és mindig virágot vitt a szűzanya elé, az ő lábaihoz, és hát nagyon szép volt olvasni, hogy ide kívánja azt, hogy eltemessék, és ő azt is írta a végrendeletében, ami tegnap este megjelent, hogy csupán ennyi legyen a sírfelirat Ferenc. És ezentúl semmi más, mint egy ember, aki közel van a szűzanyához, aki életében és földi nyugalmában is már közel akar lenni a szűzanyához, nem csak úgy, mint pápa, hanem úgy, mint egy egyszerű ember, aki tisztelte és szerette őt.
Javaslom, hogy beszélgetésünk folytatásában most hallgassunk egy kis zenét, és utána természetesen visszatérünk. Ha már a szűzanya tiszteletről beszéltünk, akkor nem szólhat méltóbb dal a Szent István Rádió hullámhosszain, mint Franz Schubert Ave Mariája. Ezt a dalt énekli el nekünk most Miroslav Szikora, operaénekes.
Bye. весна
Folytatjuk a beszélgetést Szabó József atyával, Miskolc Diós Győri plébánossal és Szedmák Zoltán Miskolc Vincenti káplánnal, Ferenc pápáról itt a Szent István Rádióban. Ferenc pápa különösen szerette a gyerekeket is. Ennek példáját magyarországi látogatása során is láttuk, Argentínában pedig az ottani gyerekek is imádkoztak érte, most a betegségek kapcsán. Egy különleges kapcsolatot tudott ő kiépíteni a gyerekekkel.
Hát ő írt is ilyen kis könyvet is a gyerekeknek, még erre se volt példa előtte, hogy ilyen kis rajzos, hogy gyerekek ülték be rajzokat, abból állított össze egy ilyen kis könyvet. Akkor látható persze ezek ilyen egyedi alkalmak, amikor például egy kisgyermek felment a pápai trónhoz, vagy ott a Szent Péter téren, amikor a pápának ott volt a szédesz, ahol ült, és akkor beült a pápának a helyére, akkor az a fajta figyelmesség, szeretet is, hogy engedte, hogy az őrök is engedjék át a gyerekeket, és akkor jól leülhessenek. Tehát nagyon sok ilyen aprónak tűnő gesztus, amivel kifejezte a gyermekek iránti szeretetét, meg persze nem csak ilyen gesztusok formájában, hanem többféle módon is megjelenik a gyermekekkel való foglalkozás. Volt az Amoris Laetitia, családban megélt szeretetről, ott a családon belül is a gyermekeknek a helyzetek, a gyerekekkel való foglalkozás, de írt a fiatalokhoz is, vagy a fiatalokról, ez a Krisztus vévét, Krisztuséhez is egy apostoli buzdítás, és ebben is benne van, mik is külön részfejezet van, például az intézetben élő gyermekekről is. Tehát ott is megint a periféria a megjelenik, vagy hát ez már ilyen drámai, vagy tragikus, ami az egyházban volt ez a folyamat, ami Benedek pápa alatt kezdődött, meg vagyis hát ő kezdett vele komolyan foglalkozni, itt a visszaélések a gyermekekkel az egyházon belül, és itt viszont nagyon határozottan fellépett, tehát a törvényeiben, a szabályaiban is, hogy gyermekek védelméről külön bizottságot, és hogy gyakorlatilag, hogy ezt nem lehet elkenni, és nagyon határozott, tehát mindent megtett azért, hogy az egész egyházban, egyházmegyei szinten, tehát semmilyen visszaélés ne legyen, vagy ha van, akkor azt egyből akár egyházi, világi bíróság elé tudják állítani, tehát itt is nagyon határozott a gyermekek védelmébe, de látszik, hogy gyakorlatilag ez minden skálán. Tehát az apró emberi gesztusoktól kezdve, itt a jogi, akkor a dokumentum, apostoli buzdítás, tehát megjelenik a fiatalokkal való foglalkozás.
Ezekből a gesztusokból egyet kiemelnék, mert az utóbbi időben elkezdte azt, például amikor volt tavaly nemzeti zarándoklat egy évvel ezelőtt, hogy amikor megy a sorok között, így a gyerekeknek ilyen cukorkát osztogatott. Most legutóbb ez volt az ilyen feltűnő gesztus, és hát, hogy az ő gyermeki lelkületét is tükrözte az, hogy a végén még maradt a kezébe egy cukor, és odament és odaadta az Erdő Péter bíborosnak, és akkor ez olyan szép pillanat volt így a nemzeti zarándoklat keretében.
Köszönöm szépen, kedves Zoltán, hogy megemlítetted ezt a példát, már csak azért is, hiszen ha itt ülsz velünk a stúdióban, veled kapcsolatban meg kell említeni azt a különleges isteni adományt, hogy te személyesen is találkozhattál Ferenc pápával. Aki a Facebook oldaladat nézi, az már fel is fedezheti azt a közös képet, amelyet a mai napon, a ma reggeli hajnali órákban megosztottál a kedves érdeklődőkkel. Én nagyon örültem ennek a képnek, mert úgy örültem, hogy láttam a képet, és mondom, már csak néhány óra is beszélünk majd erről a képről. Hát légy oly kedves, mondd el nekünk, hogy milyen volt az a személyes találkozás Ferenc pápával.
többe számba raknám személyes találkozások, hiszen amikor az eukarisztikus kongresszus volt, és ott ültünk még kispapként az atyák mögötti sorokban, és ugye a pápa elindult a téren, a hatalmas hőség terén, meg ugye az Andrássy úton, és különleges pillanatként éltem meg azt, hogy nyilván érthető, hogy most nem megy végig minden soron, mert nem volt annyi idő. És hogy pont arra kanyarodott, ahol mi álltunk, ugye a kordon mögötti első sorba, és nagyon közelről láttuk. Akkor láttam úgy először élőbe a pápát, ugye jó pár évvel a megválasztása után. Ezután pedig jött a pápának a látogatása, ahol lehetőség volt a pápa körül asszisztálni, tehát hogy minden egyház megyéből két kispap legalább legyen ott, ezzel is kifejezve ugye a nemzeti összetartozást, és ennek jegyében is, és hát lehetőséget kaptunk, hogy közel legyünk ott a pápához, mentünk sokat próbálni, és amikor a pápa végigment, szintén ugye Kossuth téren ugye az emberek között, és akkor ugye nyilván már nem tudott úgy járni, mint ugye a 2021-es látogatás kapcsán, akkor feltolták ugye ott az emelvényre, ott az oltár mögötti részen, ahol volt az öltözője, és akkor lehetőséget kaptunk arra, hogy először kezet fogjunk a pápával, és egy nagyon különleges pillanat volt, mert nem úgy történt ez a kézfogás, mint egy ilyen hatalmas vezető lehajol, és akkor egy pillanatra úgy kezet fog, és akkor ennyi, hanem lényegében már mi hajoltunk le, hiszen székben ült, és hogy érezte az ember, hogy az a 2-3 másodperc, az a nem sok idő, de hogy az enyém is az övé. Tehát, hogy ő nem csak tömegeket látott, hanem ő személyeket látott, arcokat látott. Ezzel kapcsolatban most egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy amikor kitolták ugye a kórház erkélyére, a kórház ablakára, észrevette azt az idős hölgyet, aki virágot hozott neki. És ott
sárga
is ez,
rózsát mutatott.
Így van, pontosan. És ott is ez volt a konklúzió, hogy ő nem tömeget lát, ő arcokat lát, emberi arcokat, és ebben próbálja Krisztust felfedezni, és ez a fajta nyitottság volt mindenki fele, nyilván a szenvedésében is. És erre ugye válaszolt a nemzeti zarándoklat, amikor ugye a pápa eljött, akkor menjünk el mi is, és ennek jegyében volt megint ez a nagy lehetőség, amiről mi nem is tudtunk egyébként, hogy diakónusként valamiért ugye diakónusok kerültek a fő középpontba, és a diakónusok az elsősorban ülhettek ugye pápával szemben, és ez egy különleges pillanat volt, és ugyanúgy akkor végigtolták, kezet fogott, és ott is ezt éreztem, hogy úgy az emberek szemébe nézett. És hogy ez tényleg egy olyan megrendítő, és a maga egyszerűségével, ahogy tudott közeledni emberekhez, ez egy ilyen felemelő pillanat volt már csak azért is, mert az, amikor először volt az első kézfogásunk, akkor diakonus szentelés előtt álltunk. A második kézfogásnál meg a pap szentelés előtt, és ez egy ilyen jó indítás találkozni a Szentatyával.
Ez egy felejthetetlen pillanat a te életedben, amíg élsz, ez biztos nem fogod elfelejteni.
Pontosan.
Kedves Józsi atya, a békéért is imádkozott, számtalanszor felemelte hangját a béke mellett. Erről a témáról nem lehet eleget beszélni, órák hosszat beszélhetnénk, de most csak néhány percben kérlek szépen, emlékezzünk arra is, hogy milyen volt az ő béke politikája.
Hát eleve abból adódott, hogy a világban most egyre több a háború, egyre súlyosabb itt a közelben, itt az ukrán-orosz háború, de most Izrael is, meg a világ több pontján is, csak ők mivel messze vannak, úgy nem, nincsen annyira reflektorfényben számunkra, de gyakorlatilag ő mindig ezért felszólalt, szinte minden alkalommal, nem is beszélve arról, hogy imádkozott, vagy például próbált, hogy elmegy akár Oroszországba, és találkozik a vezetőkkel, és hogy próbál személyesen beszélni, persze ott nem fogadták, de gyakorlatilag azt is bevállalt mindent, csak az, hogy tudjon beszélni, rábeszélni, a békért tenni. Eleve, ha embereket is felszólított, akkor böjti napot is meghirdetett, tehát hogy ami tulajdonképpen a lelki fegyverek, azokat mind ugyan bevetette, hogy az egész egyházban, meg személyesen is, akkor volt, hogy az ő küldötteit küldetett a Vatikánból, akik megint próbáltak tárgyalni, meg persze, amiről még nem is tudunk gyakorlatilag, ami mögötte folyt, még a diplomácia, abban sok mindent, mi csak a csúcsát látjuk ezeknek, hogy mennyi minden tárgyalások, előkészítések vannak arra, hogy valamit tudjanak tenni, vagy például, hogy engedjék el a túszokat is meg. Tehát ami ilyen kis dolgoknak tűnnek, de hogy amilyen szinten csak lehet, és ezért imádkozott is, tehát hogy állandóan megjelent a béke üzenet, és mondom, hangsúlyozom, hogy arra is reflektálva, hogy ez egyre jobban erősebb a békétlenség, meg itt nagyon komoly háborúkról vannak, emberveszteségekről, meg hát ami mögöttem az az óriási gyűlölet, ami kialakul, meg mindenféle ilyenkor a gonosz tombol, és hogy rengeteg rossz gyümölcse van, ami az üdvösséget is érintheti, és ebben gyakorlatilag szinte napi szinten minden diplomáci, minden eszközzel gyakorlatilag küzdött.
Az Urbi et Orbi áldásában is még ennek adott hangot húsvét vasárnap délelőtt déltájban, és én ahogy visszapörgetem az emlékeimet, így utólag áll össze mozaikká, a sok mozaik egy egész képpé, olyan szépen, hát fogalmazhatok így, hogy elköszönt tulajdonképpen a híveitől, hiszen integetett, áldást adott, még arra is volt lehetőség, hogy a pápa mobillal végig ment az egyes sorok között, és ott is megáldotta a híveket. Szó szerint most már ennyi órával és ennyi nap eltelte után kijelenthetjük, hogy elköszönt a híveitől ott az Urbi et Orbi áldás után.
Az Istennek az ajándék, hogy valóban a legünnepélyesebb formában, a húsvét a legnagyobb ünnep az egyházban, és az Urbi et Orbi az egész a városnak és az egész világnak szóló áldás, meg búcsúzás, és tényleg a legszebb búcsúzás, ez külön kegyelmi pillanat, meg amit még ki szeretnék emelni, hogy ő is az irgalmasságnak a pápája volt. Második János Pál pápa, ő április 2-án halt meg, tehát szombaton az irgalmasság vasárnapjának előestéjén, és hogy hát persze nem tudjuk, lehet, hogy a szombaton temeti, de mindenképpen itt az irgalmasság vasárnapjához közel lesz majd Ferenc pápának a temetése, és az Istennek egy különleges ajándéka ez is, hogy aki az irgalmasságnak az apostola volt, és ez minden formában megjelent, sőt nagyon erősen és dominánsan, hogy az Isten ezzel is megajándékozta, hogy az irgalmasság vasárnapjához közel halljon meg a húsvétkor, és hogy akkor is temessék el majd valamikor, és ezzel is felhívva a figyelmet, hogy második János Pál pápa írja, az Isten szeretete itt a világon az irgalmasság formájában nyilvánul meg. És Ferenc pápa ebben óriási nagyot tett, hogy az Isten jóságát, irgalmasságát meg tudja mutatni az egész világnak. Hívőnek, nem hívőnek, minden ember kivétel nélkül.
Én talán úgy fogalmaznék, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy megünnepelte velünk a földön a húsvétot, és azután belépett az örök húsvétba, és hogy az Úrnak az ajándék, hogy adott esetben nem húsvét vasárnap, amikor ugye a föltámadást ünnepeljük, és persze most is ünnepeljük folyamatosan 8 napig, de hogy az ő halála ne vessen árnyékot Krisztus Urunk föltámadására, hanem Krisztus Urunk föltámadása világítsa meg az ő halálát és az ő eltávozását. Ez is egy ilyen különleges adománya volt az Úristennek. És hát Ferenc pápa is egy róla készült filmben maga is mondja, hogy minden nap meghalunk kicsit, és egy napon tényleg elmegyünk. És ő maga így fogalmaz a saját halálával kapcsolatban, hogy mikor, amikor az Úr akarja, és ahogyan az Úr akarja. És az Úr így akarta, és amiről beszéltünk itt a békéről, úgy írták, ha jól emlékszem, hogy a vatikáni híradások, hogy békésen hunyt el. Tehát, hogy az a béke, amiről egész életében beszélt, megadatott neki a halála pillanatában, és békében távozott el.
Csodálatosan szépen megfogalmaztuk azokat a gondolatokat szerintem, amelyek most megfogalmazhatóak ennyi órával és ennyi nappal halála után. Én nagyon szépen köszönöm Szabó József Miskolc Diós Győri plébánosnak és Szedmák Zoltán Miskolc Vincenti káplánnak, hogy befáradtak ide hozzám a Szent István Rádió EGRI stúdiójába. Köszönöm szépen önöknek, nektek a beszélgetést, és köszönöm, hogy együtt méltón emlékeztünk Ferenc pápára. További életetekhez, szolgálatotokhoz a jó Isten áldását és jó egészséget kívánok.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, nyugodjon Ferenc pápa békességben, a Jézus Mária Szent József nevében. Hála mindenért az Istennek, és hálát adunk Ferenc pápáért az Istennek. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra.